Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Rádió bizalmang jött a 92.9 MHz-en, szombat van, utolsó szombat. Köszöntjük a kedves hallgatókat, Végső István történésszel, szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
Halas Annó legfrissebb, legújabb adása, és hát természetesen húsvét lesz a témánk a mai alkalommal, hiszen hát nagy szombat van, és hát ehhez kapcsolódik a mai témánk, hogy hogyan is volt régen a húsvét, a locsolkodás, és milyen hagyományok voltak. No, hát akkor kicsit előszóban mesélj erről, hogy ugye milyen története van ennek a húsvétolásnak.
Igen, itt ugye azt kell tudni, hogy ez elsősorban egy egyházi ünnep, amire rárakódott egy csomó, hát úgy feltételezzük, hogy pogány eredetű szokás, hiedelem, illetve most már elmondhatjuk a 19., 20., 21. században, pedig mindenféle ilyen világi tartalommal töltötték meg a húsvétot, úgyhogy én nem is akarok ebben nagyon belemenni, ezekbe a rétegekbe csak helyenként, inkább én azt gondolom arról beszélgessünk, amik a népszokások, hogy mit lehet tudni ezzel kapcsolatban, itt majd elmélyülünk egy kicsit a halasi népszokásokkal kapcsolatban, lesznek majd idézetek is, gyűjtésekből, visszaemlékezésekből. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz meghallgatni újra a műsort. Maga a húsvét ugye egy nagyon érdekes helyenként, szinte ilyen bonyolult számítási módszerrel kell ugye kiszámolni azt, hogy hol tölte, és utána 40 nap, és tettere. Tehát, hogy ez azért egy kicsit olyan bonyolultnak tűnik, de hát minden évben ki van számolva nekünk szépen, és akkor itt van egy ilyen bőti időszak, halasan úgy mondták, hogy ez a bűt, és hát készülünk erre, ez ugye a kereszténységnek valójában a legnagyobb ünnepe, tehát nem a karácsony.
Ebben vannak tévhitek, hogy általában úgy gondolják, hogy az a...
Igen, tehát ez a feltámadás, ez valóban a, úgymond a világosságnak az ünnepe. Hát itt ugye látjuk az, hogy a természet is ugye a világosságról szól ilyenkor, ugye a termékenységről is szól, arról, hogy újjáéled a természet, ezáltal ugye újra van lehetőség az életnek kinyílni, és hát ez a természet közeli emberek számára azért nagyon-nagyon fontos volt. Az állatok kihajtása, a növénytermesztés szempontjából is nagyon fontos, meg hát egyáltalán a hangulatunk szempontjából, hogy végre nem sötétbe kell lennünk, elmúlt ez az időszak. Tehát, és hát nem beszélve arról, hogy hát a Biblia alapján pedig nagyon fontos számunkra ugye Jézusnak a kereszthalála, a halála és a feltámadása. Tehát erre emlékeznünk kell minden évben, és ez nagyon fontos. És hát ehhez aztán számtalan népszokás kötődik, majd fognak olyan népszokások is lenni, amire hát nem is gondolnánk, hogy bármi köze lenne a húsvéthoz, de majd beszélgetünk erről.
Hát úgy, ahogyan ugye szokták mondani, a tojás meg a nyúl, mi köze van a húsvéthoz. Igen. Hát ugye világi részről alapvetően ott jött be, de a kereszténység ünnep, így eléggé semennyire nem kötődik.
Igen, én azt gondolom, majdnem ez a legkevertebb ünnep ilyen szempontból. Tehát most már azért a karácsony is egy kicsit elmozdult, ugye a pünkösd nagyon megkopott, szerencsére talán, ilyen szempontból talán a pünkösd az, amit leginkább békén hagytak. De azzal, hogy ugye a húsvét időszakában is bejött az ajándékozás szokása, ezáltal aztán nagyon elvilágiasodott az egész ünnepkör, illetve nagyon arra helyeződik, hogy ezen a hétvégén, és leginkább húsvét hétvégén valamit ajándékozni kell megint.
Csak hát nincs értelme.
Van értelme, mert valóban a népszokásainkban, néphagyományainkban ennek volt azért hagyománya, de nem pénzt adtak, nem nagyértékű dolgokat adtak általában, hanem majd beszélünk arról, hogy mit kaptak a legények például egy ilyen locsolkodás után.
No, hát akkor erről lesz szó a következő blogban, addig is kicsit zenélünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk, itt a 92,9-en Végső István történésszel húsvétolunk ebben az egyadásban. Az előző blogban mondtál valamit, hogy is hívták régen a bőtöt, bűt?
Bűt. Tehát bűtnek ennyi volt. Hívták, igen, hát ez egy ilyen kicsit ilyen népiesen mondták, volt bűti leves, majd arról is beszélünk mindjárt, meg hát a nagy bűt, tehát a bőt az egy ilyen komoly bevezetője. A katolikusok ugye sokkal komolyabban veszik, a reformátusok egy kicsit puhítottak rajta, ugye ők inkább ez a péntekhez, nagypéntekhez ragaszkodnak, de még ott se teljesen tartják be ezt a hús elhagyását. A katolikusok, ha nagyon bigott, akkor aztán tényleg hús nélkül él ebben a hosszú időszakban. Úgyhogy ez egy érdekes dolog itt a Halason is, ami ugye elsősorban református gyökerű város, de hát itt a katolikusok száma azért pont a 20. században már sokkal magasabbá válik. Úgyhogy ez az ünnepkör ilyen szempontból is egy különlegesség, az étrend, az étkezés, az életmód szempontjából is.
Mikor az első feljegyzés, amiről lehet tudni, hogy itt húsvétkor volt valamilyen, hát locsolkodás, vagy amikor az ifjak kimentek, a legények, és akkor neki indultak locsolkodni?
Ezt elsősorban ugye Nagy Szirok László néprajzkutató, a Halasi Múzeum első igazgatója gyűjtötte össze. Ő neki ugye nagyon komoly ilyen pásztor, betyár családi köre volt, neki származása. Ő ezektől a nagyon régi emberektől gyűjtötte be a két világháború között először ezeket az adatokat, de hát vannak ráutaló jelek is ugye nyilván a húsvéti ünnepkörre, de ez úgy körülbelül valóban inkább ez a 19. századnak a második felére, és aztán pedig fölfelé természetesen, ahogy megyünk, ekkora tehető a locsolkodásra az első ilyen gyűjtések, beszámolók, hogy hogyan is zajlott. Úgyhogy erről majd fogunk is pár szót azért beszélni.
Ha már a locsolkodásnál tartunk, alapvetően ugye régen bennennek azért más jelentősége volt, hogy azért nem akárkik járhattak locsolkodni.
Igen, pontosan. Tehát itt konkrétan csak legényekről lehetett szó, tehát mondanák azt, hogy aglegényekről, de legényekről volt szó, tehát szó nem volt arról, hogy itt családos apák nekiállnak, vagy nagypapák locsolkodni, ami mondjuk mostában egy szokássá vált, és nem is igazán a kisgyerekek. Voltak gyerekcsoportok, de nem rájuk volt jellemző ez. Különösen, hogyha belegondolunk, hát itt azért nagyon nagy kilométereket is meg kellett tenni, főleg mondjuk külterületen, tanyavilágba, nem volt ez akkoriban így szokás, hogy akár idősebbek, akár nagyon kisgyerekek elinduljanak. Hanem a legények összeverődtek, tehát ezek mindig csapatok voltak gyakorlatilag, legény csapatok, és elindultak. Vannak már olyan leírásaink is pont Nagy Szirok Lászlótól, hogy már akár ilyen éjjeli, hajnali órában elindulnak. Tehát előtte nap már van valamiféle találkozó, italozás, szagos vizet viszik magukkal, tehát már ez is egy ilyen szokás akkoriban is már, de hát itt elsősorban a kútvíz lesz majd ugye az egyik főszereplője a locsolkodásnak.
És milyen események voltak akkor, amikor ők elindultak? Tehát valamilyen eseményekhez köthető ez a locsolkodás?
Igen, ezek a tipikus vasárnapi húsvéti bálak voltak, tehát volt, aki már gyakorlatilag le se feküdt húsvét hétfőre készülve, hanem elindultak, készülődtek. És hát ilyenkor ugye elmentek a gazdákhoz, ismerősökhöz, itt ugye nem titkoltan, ugye azért itt nagyon sokszor ahhoz a lányhoz, meg aztán nagyon hangsúlyozottan, aki kiszemelt volt. A kevésbé vadabbak már ugye csak inkább tényleg ezzel a szagos vízzel a lánynak a felső ruházatát locsolták meg. Aztán voltak ilyen komolyabb társaságok, akik kútvízzel locsoltak. Hát ez azért annyira nem kedvelték se a lányok, se a családok. Ugye sajnálatos módon azért volt tüdőgyulladás is ilyen esetekben, de hát mondjuk erre azt kell mondani, hogy azok nem nagyon vigyáztak magukra akkor ilyen szempontból, hiszen ez házaknál történtek, tehát gyorsan át lehetett volna egyébként öltözni. Úgyhogy voltak sajnos ilyen borzalmas dolgok, illetve események így húsvéttal kapcsolatban. És hát ilyenkor van egy kínálás, ugye arról beszéltünk, hogy pénzt kaptak. Hát itt nem nagyon kaptak pénzt, általában kaptak valami szép virágot a gombjukba, illetve megkínálták őket általában pogácsával, kolbásszal, szalonnával, illetve volt egy úgynevezett ilyen cukmis nevezetű étel.
Igen, na akkor ezt a cukmist a következő blogban fogjuk kitárgyalni, elmondott, hogy mit is jelent, tartsanak velünk továbbra is.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Rádió Bizalom hangjait a 92,9 MHz-en, Halas Annó történelmi magazin, március utolsó szombatján vagyunk, húsvétolunk, még ebben a következő két blokkban, Végső István történész. A segítségünk ebben most is, mint ahogyan eddig is, és ezután is, reméljük, hogy sokáig tudunk még beszélgetni Halasról. Hát ugye az előző blokk végén mondtál egy különleges szót, vagy számomra idegen szót, a cukmis. Na ez akkor mi volt? Mi a jelentés ennek a szónak?
Igen, hát cukmisnak is, csukmisnak is mondták, hát ez gyakorlatilag annyi volt, hogy a pogácsa, meg a kolbász, meg a szalonna mellé adtak valamiféle ilyen édesebb süteményt is, tehát süteményeknek az összefoglaló neve is volt. Nagyon sokszor előfordul egyébként a házaknál ez a húsvét hétfő arra is jó volt, hogy ami maradt a nagy hétből, a nagy szombat, nagy, a vasárnapi időszakból ezek a maradékot gyakorlatilag odaadták ezeknek a legényeknek, és hát ez volt a megoldása végül is ennek a szónak.
És még annyit mondtál, bár hát alapvetően szerintem sokan tudják, hogy mi is az az illatos víz, vagy szagos víz, amivel locsolkodtak.
Igen, ez leginkább ugye itt a rózsavíznek a megoldása volt, ami egy nagyon jellegzetes illatú víz. Azt gondolom, hogy a lányoknak annyira akkor nem volt idegen ez a dolog. Most már ugye ezektől a parfümöktől inkább idegenkednek az emberek, mert mindenféle löttyöket visznek ilyenkor a jó emberek locsolkodás szempontjából.
És a szokás, tehát az volt, hogy csoportosan elindultak, és akkor minden egyes háznál, minden legény meglocsolta szépen.
Minden ismerősnél, tehát minden egyes háznál, nem
ja,
mindenhol.
Úgy értve, hogy minden ismerős
minden
háznál.
Minden ismerős háznál, illetve a kiszemeltnél, ugye nagyon sokszor ugye rokonnál, verődtek össze így a legények, és indultak el, volt egy gyülekezőhelyük, és akkor onnantól kezdve, hát ezt általában délben le kellett zárni, mert már akkor is szokás volt ez, hogy akkor a lányok visszabudjantották a vizet délután már, ez egy ilyen sértés is volt nagyjából, hogyha valakik nem értek oda a déli időszakban, úgyhogy eddig tartott, és akkor utána a legények gyakorlatilag elköszöntek egymástól, és ennyi volt a húsvét hétfő. Lehetett készülni egy komoly munkanapra, a keddi napra.
Említetted ugye, hát, hogy annó nem voltak ilyen nagy ajándékozások, volt egy kis pogácsa, egy kis édesség, viszont hát egy dolog az nem hagy nyugodni, régebben is volt ilyen tojás, nem? Vagyis hát azért meg volt szabva, ha én jól hallottam, egy ismerősömtől, hogy piros tojást lehetett adni csak. Ez régebben így volt, vagy a tojás az még akkor nem volt ennyire jelen?
Érdekes, hogy a halasi adatközlőknél nem fedezzük föl ezt a szokást, valahol rákérdeztek, és ott elmondják, hogy nem. Tehát a régi halasi időkben, elsősorban református adatközlőknél ezt nem találjuk, ezt a szokást. Ez úgy látszik, hogy itt ezen a tájékon, a régi időkben annyira nem volt divatba, ez később jön be, mert tudjuk pontosan, hogy ezért későbbiekben ez szokásban van, de a nagyon régi adatközlőknél ez nem merül föl. Ez az ajándékozási lehetőség, hogy piros tojást, hímes tojást adnak a locsolkodóknak, úgyhogy ez végül is így kimarad. Tehát sokkal inkább fölmerül az, hogy a különböző étkek mellé, a cukmis, a kolbász, vagy mondjuk a virág mellé kapnak pénzt. Tehát pénzt azt megemlítik egyébként, mint ajándékot, de nyilván valami jelképes dologról beszélünk most itt. De a hímes tojás az úgy általában kimarad a adatközlőinknél, akik a halas régmúltjáról beszélnek.
Viszont hímes tojás volt a tojáskészítés azért abban az időszakban is?
Hát,
mármint a házaknál, ugye? Tehát
hát sok értelme ilyen szempontból nem volt, mert nem készítettek, tehát nem volt. Tehát a nagyon régi időkben halason nem volt ez szokásban. Valószínűleg inkább, mivel elsősorban ugye reformátusokat kérdeznek, valami miatt ugye elsősorban reformátusok az adatközlői a régi embereknek, elképzelhető, hogy a katolikusoknál viszont szokásban volt, de kevés katolikus adatközlőnk van a régi időkből.
No, hát akkor még egy blogban visszatérünk és beszélgetünk a húsvétról. Maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
utolsó néhány percünkbe érkeztünk a mai Halasannó magazinnak, Végső István történész mesél még mindig a húsvétról, viszont ugye azt tudjuk, hogy ez a húsvét a kereszténység egyik legnagyobb, vagy hát a legnagyobb ünnepe, meg azt is tudjuk, hogy ez mozgó ünnep, mert hát ugye így az időszakok változnak, viszont a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatban is mesél nekünk az adatközlők, miket meséltek, miket mondtak, hogy milyen ünnepek, vagy milyen szokások voltak még ebben az időszakban.
Igen, hát egy most csak összefoglalunk meg, szemezgetünk majd gyakorlatilag. Nem régen volt a Pásztortűz Egyesületnek egy tavaszi-nyári hagyományokat bemutató előadás blokkja, három előadás elhangzott, és ott nagyon sok mindent megtudtunk. Olyanokat is, amik talán itt Halason lehet, hogy nem voltak nagyon szokásba, ilyenekről is akár beszélhetünk, és ugye ne feledjük el, hogy tavaly óta van Halason is a városi diszkut, utána egy húsvéti kút, ami most így a locsolkodóknak lesz majd a gyülekező helye. Ennek is ugye a kutak tiszteletének, a víznek, a termékenységnek ugye nagyon sok köze van ezáltal a húsvéthoz. De például volt ilyenről szó, hogy március 4-e Kázmér napja, a patkányűzésnek a napja. Tehát, hogy ugye a tavasszal azért készülődünk, hogy ilyen nagy takarítások vannak, házkörüli munkák vannak, készülődünk ugye a mezőgazdasági munkákra, akkor volt egy ilyen, hogy patkányűzés, hogy az ilyen különböző tényleg rákcsálókat, férgeket, amit találtak ugye a ház környéken, azokat próbálták kiírtani, és ennek meg volt egy maga szokás rendje. Tehát voltak ilyen érdekességek. Úgyhogy beszéljünk most erről, hogy milyen az adatközlők miket is mondtak. Itt például a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez kapcsolódik a nagybőjt időszakában a krumplit nagy héten, vagy a századik napon esetleg gergő napján kell vetni, hogy sok teremjen, és azok nagyok legyenek. A dinnyét a századik napon, vagy márk napján kell vetni, hogy század teremjen. Az árpát, zabot, ha lehet, jégtörő Mátyás napjára kell vetni, hogy jó termést adjanak. Tehát vannak ilyen nagyon szép leírások is. Hát ez ugye időjóslással is kapcsolatosak, de hát elsősorban ezek ilyen nyilván talán részben megfigyelésre alapulnak, részben pedig egyszerűen babonák, valamihez kellett kötni minden naphoz valami érdekességet, névnaphoz valami érdekességet azért próbáltak kötni. És akkor itt ugye ne feledjük el ezt az április 24-ét, ugye Szent György napját, az állatoknak a kihajtását, hát ehhez aztán pedig végképp nagyon-nagyon sok minden, nem csak az állatkihajtáshoz, a pásztorok felfogadásához kapcsolódnak, hanem ilyen hiedelmek is vannak, hogy Szent György nap előtt gyíkot, kígyót fogni szerencsét jelentett. Vagy ha valaki Szent György nap előtt talált kígyót, szerencse jelének tartották, fejét pénzdarabban, lehetőleg ezüst 20-assal levágták, és pénzes erszényükbe tették, mások a baromfi itató vájújába. Megmaradt részét a küszöb alá ásták el, ahol a jószág aludt. Ha többet is találtak, a lakóház küszöbje alá is ástak el, feje nélkül. Ma is találunk a régi küszöbök alatt ilyen tetemeket. Ez egy leírás volt, egy régi adatközlőnek a felvétele volt ez erről az időszakról. Aztán egy nagyon érdekes dolog, ez is szintén itt a Szent György nap előtti éjjelről, illetve a hajnalról szól, ez az úgynevezett harmadhúzás. Ezt általában a nők végezték, elmentek nem a saját területükre, nem a saját rétjükre, mezőjükre, telkükre, hanem elmentek idegenbe, és általában valóban éjjel vagy hajnalba lepedővel harmatot húztak. Letették a lepedőt, és végighúzták az éppen sarjadó füvön, vagy egyéb gyom növényeken, és a harmatot úgymond összehúzták. És ezt a harmatot használták arra, hogy minél nagyobb legyen a tejhozam. Tehát ezt elvitték a tehenekhez, és alájuk becsurgatták ezt a vizet, és a hátát is megdörzsölték a tehénnek. Azért is volt egy érdekesség, mert ez egy ilyen átok is volt, mert akinek a telkéről ezt lehúzták, ezt a harmatot, na ott viszont nem volt nagy a tejhozam, sőt, ahogy itt írják, véres tejet adott a tehén a szomszédba, hogyha onnan sikerült harmatot húzni, úgyhogy itt volt egy ilyen szomszéd viszály is ezzel kapcsolatban. A Nagybőjtről beszéljünk még, ugye a bűtről, a bűti ételekről itt Halason. Nagypénteken így írják le. Ezeken a napokon szigorú bőjtöt tartottak, tehát nagypénteken már a reformátusok is, ugye. A legöregebbek emlékezete alapján a reformátusok és katolikusok nagypénteki étrendje a pattogatott kukorica és a hajába főtt krumpli volt főtt tojással. A hajába főtt krumpli neve tréfásan kecskehús volt, vagy pedig pirtói szárma. Csonka Mihály így írja le, hogy mit is ettek. Ezen a helyen valláskülönbség nélkül, megyleves rántás nélkül, tejfelben kevés lisztet habartak rá. Így lett ez a bőjti vagy bűti leves. Ahol gyerekek voltak, ez nagyon érdekes, ahol gyerekek voltak, bíbic, vadkacsa, szarka tojását szedegették össze, és ebből készítettek bőjti ebédet. Sokszor viszont maguk a gyerekek nyersen megitták ezeket a tojás leveket. Úgyhogy ilyen nagyon érdekes dolgok is kiderülnek, hogyha egy kicsit utána nézünk annak, hogy mik is voltak. Itt az ilyen ételek, meg életmóddal kapcsolatos hiedelemvilágok, de hagyj olvassak föl egy nagyon jó összefoglaló könyvből. Biztos sokan ismerik az Ízőrzők magazint, és nekik van egy húsvéti ételek könyve, és néhányat azért vagyok rá nagyon büszke, mert mi hívtuk el az Ízőrzők csapatát Pásztor Tűz Egyesülettel, és a kiskunhalasi étellel indul gyakorlatilag ez a könyv. Fölolvasom, hogy milyen húsvéti ételek voltak ebben az időszakban. Ez Kárpát-medencéből van gyűjtve ez, tehát nagyon sokféle helyről. Kiskunhalasi étel a sonkaléleves, de aztán volt kukóleves, tökmagolajos krumplisaláta, tojáspörkölt haluskával, túrosmákus bobajka, nagypénteki sült főtt perec, köménymagos tangli, molnár laska, pezsgős laska, mákos kukorica, húsvéti patkó, báránysült zöldsalátával, rozmaringos báránysült vöröskáposztával, cipóban sült csülök paradicsomsalátával, jutúros pogácsa, grízes lángos, tojáskrémmel töltött kosárkák és ibolya szelet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon bőséges és nagyon gazdag ünnepkörről beszéltünk most, ezt akartam bemutatni, hogy itt az ételek rendje és az ételek változatossága is ezt nagyon jól mutatja.
Köszönjük szépen István, hogy megosztottad velünk, és hát tényleg érdemes rákeresni, lehet a hangalbumban meghallgatni ezt, illetve a régebbi adásainkat is majd, és hát tényleg utána járni, vagy kipróbálni némelyiket, ha valaki találják a receptet, jó lenne tudni, hogy milyenek is ezek. Köszönöm István, hogy itt voltál, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
Köszönöm, én is boldog húsvéti ünnepeket kívánok.